Tompa Andrea, a Hóhérháza. A száj. Te milyen vagy? Kérdezte Ürögdi Csabi lilára fagyva a gyerekklinika előtt, a 25-ös troli megállójában, mert egy irányba mentek volna a Györgyfalvi negyedbe, de a troli már fél órája nem jött. A magas lány, aki kopott, kifordított, báránybundát viselt, már bármire felült volna, hogy lemenjen a nagyanyjáékhoz átmelegedni, de semmi sem jött. A lábujjai elgémberedtek, egész délelőtt a stadionban álltak a jeges januári szélben, mert a hónap elején váratlanul bejelentették ugyan, hogy a vakációt meghosszabbítják, és nem 3, hanem 5 hétig fog tartani az áldott állapot. A rendkívüli hideg miatt ugyanis az iskolákat nem tudják fűteni. De a 2. héten hirtelen mindenkinek meg kellett jelennie az iskolában, meleg ruhában és uzsonnával. Adták tovább ők is a riadóláncot. Közmunka lesz, fagyott krumpli vagy murokválogatás, vagy inkább felvonulás. Találgatták otthon, és reggel az iskolaudvaron felsorakoztak 4 szögre, majd rövid tájékoztatás után elindultak a stadionba, ahova ekkor már 1 hete jártak gyakorlatozni. Nem tudom, válaszolta bizonytalanul a lány a Monostori úton a buszokat lesve, de semmi nem járt. Aztán gyanakodva a kis prücsök Csapira pillantott. Nem betűk vagyunk? Nézett sötétbőrű, sűrű, fekete szemöldökű, mindig ok nélkül vidám pattársára, aki mellé 6. ültették büntetésből, mert Ürögdi Csabi volt az osztály legrosszabb tanulója. Később a lány, aki elég jó eredményeivel pattársat választhatott, mellette maradt, mert összebarátkoztak. Milyen színű a ruhád? Kérdezte Csabi, mert a stadionban már nem kerültek egymás mellé. Az alacsony termetű fiút máshová vezényelték. Egész nap nem látták egymást, amióta reggel tornasorba állították őket a piszkos jeges, még tavalyi hófoltokkal borított focipályán. Aztán a biológia tanár és a tornatanárok. Az iskola mind 3 tornatanára. Reggelenként pálinka és csípős cigarettaszagú volt. Állítólag a nagyok is hoztak rumos teát meg pálinkát. Felterelték őket a stadion nézőterére, a déli oldalra, ahol La Drapta kiáltásra jobbra kellett fordulniuk. Felálltak az ülésekre, a kagyló formájú műanyag székekre, ahova semmit sem volt szabad magukkal vinniük. A táskák osztályuk szerinti kupacokban hevertek a focipályán, a sártól fekete hóban. De a ruhákat csak 1 hét múlva osztották ki. Addigra betanulták a hátrafordulást, fejfordítást, a jelszavakat és az énekeket. A disznószemű történelemtanár Gice lent a pálya szélére állított, raktárból előhalászott dobogó legmagasabb győzteseknek szánt, 1-essel jelölt fokán alumínium tölcsérbe üvöltött, közben kihajtott táblázatokat próbált lapozni az oldalról vágó jeges szélben. A sor 2 végén lévő osztály és csoportparancsnokok pedig elismételték a vezényszavakat. Ez volt a jelzés arra, hogy 4 lépésből ütemre fordulni kell, a felelősök pedig 4-et tapsoltak. Bal láb nyit, jobb mellé zár. Eddig a fél fordulat, bal láb nyit, megint jobb zár, mostanra háttal állnak. Csak hogy mindezt egy műanyag rögzített széken kellett végrehajtani, ahol a bakancsaik is nehezen fértek el, megfordulni szinte képtelenség volt. Így aztán valaki mindig leesett, vagy elkésett a fordulással, mert a nedvesülés csúszott, a rosszul rögzített székek pedig lipinkáztak. Meg kell alulhúzni a csavarokat. A ruhám egyik oldala kék, a másik piros, válaszolta a lány, és arra gondolt, hogy talán jobb lenne gyalog hazaindulni. Biztos áramszünet van, mert fölfele sem megy semmi. Bár többen várnak. De lehet, hogy ők inkább a megálló mögötti bolthoz állnak sorban. Piros! Piros nincs, jelentette ki határozottan Csabi, és hozzátette, nekem fekete és fehér. A fehér a betű az egyik oldalon, a fekete meg a haja a másikon. És lehelni kezdte vörös kezét. Nem mind a két oldalon betűk vagyunk? Kérdezte a lány. Nekem azt mondták a tizedikesek. Ugyanis hivatalosan senki sem tájékoztatta őket arról, hogy mit ábrázolnak, csak annyit tudtak, hogy ünnepségre készülnek. Nagy megtiszteltetés és elismerés az egész iskolának, hogy éppen őket választották ki. Ezért a lány sem gondolkodott a színek jelentésén, csak azt várta minden nap, hogy mikor mehet végre el. Nem indulunk? Ajánlotta, mert gyakran jártak haza Csabival gyalog. De menjünk, nem jön semmi. Egyszer kék alapon fehér betűk vagyunk, aztán a másik oldal a kép. Te melyik oldalon vagy többet? Érdeklődött a fiú. Mármint a stadionnal szemben? A kékkel? Meddig mész? Kérdezte a lány, mert közben eldöntötte, hogy inkább a nagyanyjához megy, ahol mindig van egy kis ebédmaradék, és most talán egy forró teljes kávét is kaphat. A mama úgyis csak estére jön csak. Falura megy dolgozni, azt mondta. Nem tudom, mindegy. Haza nem megyek, válaszolta Csabi. Én a fehérrel vagyok többet. Én vagyok a kalap, az ö betűn. Tudod, ott fent, a legtetején. Mert meghosszabbították a stadion nézőtéri oldalát, hogy kiférjen az egész felirat. Az írás meg a kép is. A többi stadion állítólag magasabb volt, mint a kolozsvári. Rudakat hegesztettek a felső korláthoz. Mi két napig csak lógtunk, álltunk lent. Amíg szereltek, az öltözőkbe sem volt szabad bemenni. A rudakat aztán alulról kitámasztották, tettek közé kis deszkákat. Azokon állunk. Mögöttünk csak kötél van. És az egész iskolából kiválasztották a legalacsonyabbakat és legkönnyebbeket. Vannak negyedikesek is. Azoknál kisebbeket nem raktak, mert egy mutúj harmadikos leesett, Táti. Az egész így inog, amikor felmegyünk és fordulunk. És Csabi rezegtette a vörös kezét. Mindenki reszket. A legkisebbek kerültek oda, nehogy leszakadjon az egész tákolmány a nagyok alatt, érted? Nagyon magasan vagyunk. Be kell szarni. Látni lehet a főtéri keresztet is, az egész fellegvárt. A kerekdombot is, az állomást. Meg a szamos hidat is, a Dónátutat, a Kányafőt, a Monostort, a temetőt, a befedett oroszlánokat is a román színházon. Még sohasem láttam ilyen magasról a várost. Nem is halljuk, hogy mit üvölt ott Lengicze. Mert ő volt a történelem tanár, aki odalent a mélyben vezényelt. Nálunk Kriszti van a sor végén. Szegény, nagyon be van tojva. Folyton hány ingere van. Szóval én vagyok a legmagasabban a betűk közül, a Trajászkában, éjjel, az első kalap. Amikor megfordulunk, haj vagyok. Te. Amikor háttal vagyok, és nézek le, fosok be. Amikor háttal vagyunk, akkor van a kép. Akkor vagy fekete a hátad, vagy fehér. Haj vagy arc, szem. De más szín nincs. Pirosról nem hallottam. Kérsz egyet? És Csabi kivesz egy doboz albán apollóniát. Azzal kínálja a lányt. Már a Néprajzi Múzeumnál jártak az Unió utcában. Csabi anyukája tudja, hogy cigizik. És a lány csak nevet rajta. Hülye vagy? Itt az utcán akarsz? Pont most? Mert az ünnep előtt több volt a rendőr, de a felnőttektől is kellett félni, hogy felírják a karszámukat, és befordulnak a keskeny Jóráci utcába. Mások is vannak pirosban, tette hozzá, mert a gyakorlat végén sorban állva kell átadni a ruhákat színek szerint. Gyűrött, elől-hátul különböző színű vászonkezes lábas, patentekkel, gumival a lábánál meg az ujján, két színű csukjával. A ruhát egyenesen kabátra húzzák. Csak a cipőt kötelező lehúzni, mielőtt felveszik a kezes lábast, hogy ne koszolják. Reggel mindenki fél lábon ugrálva a sárban húzza fel a ruhát. Első nap a hosszú kabátokat és bundákat levetetik. Mert az új egyenruha nem fér rá. Marinka is mondjuk, szerencséjükre tüdőgyulladást kapnak. Tudnak igazolást hozni. Csak az iskolaorvos polonyi doktornő papírját fogadják el. Aki igazolás nélkül Kimarad egy napot is, kizárják az iskolából, ordítja Gice. Másnap aztán mindenki rövid kabátban jön. A ruhákat a próba végén adják le, színek szerint. A kéthetes gyakorlat alatt nem szabad hazavinni, csak utolsó nap, kedden, január 25-én, az ünnepség előtt kötelező elvinni és otthon kivasalni. Nagymama nem győzte szidni az ócska anyagot és a hanyagul összevart nevetséges ruhatákolmányt. Ezt a maskarádét, tisztára, mint egy bohóc, úgy nézel ki benne. Micsoda fuzsitus munka! Ilyen baggatást életemben nem láttam. A ruhákat használat után kartondobozokban tárolják. A dobozokon filctollal felirat. Cluj, Dossassé Januarié, Kolozsvár, január 26. Alatta áthúzva, vagy leragasztva egy korábbi felirat. Mirkurjácsuk, Dostre Ágoszt. Csíkszereda, augusztus 23-a. Târgu-Mureș, Dossassé Januarié, Marosvásárhely, január 26-a. A hármasból hatost csináltak. Csak a hónapok nevét húzták át, mintha csak a városok és hónapok változtak volna, az évek nem. Azok helyben jártak, vagy körbeforogtak. Mindegy volt, hogy 79 van, 83, 84 vagy 86. És a ruhákból is egy méret volt mindenkire, mint egy egyenruha. A Kisogr utcán úgy nézett ki a hatalmas fehérkezes lábasban, mint egy bundájából kifagyott cirkuszi jegesmedve. Hány piros van szerinted? Hány kupac, amikor leadjátok? Kérdezte hirtelen Csabi. Mint akinek valami eszébe jutott, mert tízes kupacokban rakták le a ruhákat a próba végén. Nem sok. Kék sokkal több van. Kék rengeteg van, jegyezte meg a főtér sarkán a lány. Ja, akkor tudom, mondta Csabi, és egy házfalon eloltotta a cigijét, mert már ráfagyott a keze. A hosszú csikket visszatette a dobozba. Figyelj, fel kell menjek anyámhoz az irodába. Szerusz! Szólt a lány, és hirtelen sarkon fordult. De nem az anyja irodája felé indult, hanem a nagyanyáék felé, igaz kerülővel. Mert hirtelen rájött, hogy akkor ő nem lehet más, csak a szája. A húsos, mosolyra húzott ajak a tankönyvek első oldalán. A vérpiros cseresznye ajak az osztályterem falán a dupla tábla fölött. A mosolygó ajak az újság ünnepi címlapján. A fogak a mosolyból sosem látszanak ki. A hosszú beszédeket harsogó száj a televízióban. Ő a száj. Egy több iskolányi gyerekből kirakott óriás képben, amely a születésnapi jó kívánságokból hirtelen mosolygós arcképpé fordul majd át. A stadion déli oldalán. A száj, amely jelszavakat skandál, és maga is éljen ez majd. Amikor a kép más kicsiny eredetije születésnapi ünnepségén helikopteren leszáll, a kavicssal felszórt vörös futószőnyeggel leterített stadion közepére. Egy kiválasztott fiú és lány szalad elé, és boldogan köszönti. Az éltanuló osztály és iskola parancsnokok pionír ruhában jöttek az első napokban, és az öltözőben gyakoroltak virággal, sóval és hatalmas, fényes fonott kaláccsal, amit száj nem érint majd. Lépnek a leterített szőnyeg szélére, akárcsak a kicsik, a hazasólymai egy szálinkben és szoknyában. Egy nagyobb gyerek majd lelkesen elmondja a Cets Doriscie Ucie, Dulce Romanie, Mit kívánok neked, édes Romániám? Című verset a mikrofonba. A többiek énekelnek, és a stadion műanyag székein állva, vezényszóra hirtelen mind megfordulnak háttal, és akkor előtűnik a kép. Mert ez az arckép, amely eddig tankönyvben, teremben, újságban, mindenféle évfordulókra készített díszkiadású könyvekben és televízióban létezett csupán, most valósággá válik. A kép eredetije 65. születésnapját több városban is megünnepli majd. Repülőgépen és helikopteren érkezik. Végül estére hazatér, hogy 10000-es tömegek előtt mondja el ünnepi beszédét. A főváros kivilágított főterén, téli kabátban és perzsa kucsmában. Lehet, hogy mégsem fog eljönni, kiáltott utána Ürögdi Csabi, amikor már a lábas ház alatt ment el, ahol teljesülnek a kívánságok. Jutott a lány eszébe a gyerekkori játék, de lehet, hogy Csabi nem ismerte. Nem jön el, mert talán nem is létezik, gondolta a lány, vagy csak a hasonmása jön. Hiszen több hasonmása van, akik egy időben látogatnak a városokba. Ki tudhatná azt rajta és a pilótán kívül?
Mert ő maga mások által válik halhatatlanná.
Elvégre csak fényképről ismerik, meg a tévéből. Nem lehetetlen, hogy csak a fénykép létezik, meg a hasonmások, ő maga nem. Így aztán meg sem halhat, hiszen sohasem létezett. Valaki kitalálta, és mindenki más meg elhitte. Kitalálták, mint a kolozsváriak, a hóhérházát a Petőfi utcában. Senki sem tudja, hogy ki és mikor eszelte ki, hogy rettegésben tartsa a várost. Mi pedig már kételyek és gondolkodás nélkül elfogadjuk, hogy van, hogy legyen, mitől rettegjünk, mondta magában a lány, aki a Petőfi utcán mindig a túloldalon ment, mert félt attól a háztól. Most meg az undorító szája vagyok, jutott hirtelen eszébe, és öklendezve gondolt önmagára, meg a ruhára, amit csak nemrég vetett le. Úgy érezte, mintha védtelen testét hideg, nyálas ajkak csókolgatnák, fehér, fröcsögő betűket hánynak ki rá. Ez a hatalmas habzószáj, ő maga pedig egy darab élő, undorító, rózsaszín hús lenne, kiszakítva, közszemlére hajítva. Mert én vagyok ő. Vagy fordítva, ő én, a húsa vagyok, elválaszthatatlanul összenőve vele. Belém bújt, hogy ne tudjam lemosni sem magamról. A képmását, mint szégyenbélyeget rám sütötték. Én vagyok ő, pontosabban mi mind ő vagyunk. Mert együtt, szép fegyelmezetrendbe állítva és vezényszóra fordulva vagyunk ő. Hiszen ő maga nem létezik sehol. Senki soha nem látta, de nem. Tatá látta, és Pista bátyám is. Valaha együtt ültek a gyűléseken. De most már csak kép. Kép, kép. Nem ember, hanem kép, amit mi együtt találtunk ki, és öntudatlanul rakjuk ki a testünkből. Mint akiknek fogalmuk sincs, hogy miben vesznek részt, és meddig tart. Mert közelről ugyanúgy semmit sem látunk az egészből, ahogy az a nyolcadikos iskolás lány sem láthatja magát abban a pillanatban. Csak a gyűrött bohóc ruhákat, amelyekben vezényszóra négy ütemre fordulnak egy üres, visszhangzó stadionban, ahova nem érkezik senki, mert születésnapján sem száll le majd a stadion közepén. De ha mégis, akkor sem látnák, mert fejüket balra kell fordítaniuk, hogy a csukja előbb kék, aztán piros oldala látszék az arcuk helyett. Mert hogy nincs is már saját arcuk. Csak az ő óriás feje látható a kürtő formájú stadionban. De lehet, hogy fentről, a hófoltos fellegvárról, vagy a sáros törökvágásról, a magasból még le is filmezik. Örök tanúságként, hogy beléjük költözött. És hiába állnak majd órák hosszat, némán mozdulatlanul várakozva, maguk ünneplik, amit öntudatlanul és tehetetlenül kitaláltak. Ő nincs sehol, mert csak egy álom ez. Egy jeges januári rémálom, amiből föl kellene végre ébredni, vagy álva elaludni, és végleg kihűlni. A szája vagyok. Mozdulatlanul kell állnom, mint egy szobor. Ha mozdulok, az ajak is mozdul velem. Kinyílik, és felfal engem. Vagy szóra nyílik, és beszélni fog általam. Ömleni kezdenek a szavai. Mert más szavak nincsenek is, csak az ő rikácsoló hangja, mert én tartom életben.
a vérpiros ruhámmal. A lány meg Ürögdi Csabi, és Monduk és Marinka kivételével. Az egész 8. C, az egész elit, még tiszta magyar, jövőre már román osztályokat is indító iskola. Mert így kezdődik egy iskola elrománosítása. Meg a faipari, a zenei liceum és az energetikai. Meg mind a többiek, a kiválasztottak. Ők mind, hiszen ők adják a vért hozzá. Ez a vérátömlesztés, a gyerekvér, amit hetente kap a démon, hogy túléljen. Amikor meghallják a sor végéről a katonai vezényszót, hogy Lástunga! Az első szótagot fenyegetően leengedve, hosszan elnyújtva, a másodikat hirtelen felkapva, hogy barát. És már képpé váltak. Szájjá, hajjá, bőrré, szemmé, patkó mintás nyakkendővé és füllé. Pedig nem is látják. Nem hallanak semmit. Nem néznek semmit. Hallgatnak. 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 Ha balra fordulsz, rögtön azzá válsz. És most balra át. És semmi fájdalmat nem éreznek a januári fagyban. Uno. Magas sarkú cipője már a lépcsőn kopogott, aztán lassan felért az emeletre. Apró, szorosan egymás mellé igazított, óvatos lépteivel úgy jött végig a folyosón, mintha veszélyes terepen járna. A nagyszünet után az osztályteremben feszült csend várta az 50 körüli, sötétbőrű, madárcsontó román tanárnőt, az Adiról és Sinkájról elnevezett iskola sztártanárát, aki hosszú, fodros aljú, kötött szoknyát és tűsarkú cipőt hordott. Magas volt, törékeny, ápolt és szomorú. Vékony ujjain vastag ezüst gyűrűket viselt, mintha súlyos bilincsek lennének. Két karika gyűrűt is. Az iskolában azt beszélték, hogy a gyermektelen irodalom tanárnő férje egy tiszt vagy ezredes valami szerencsétlenségben halt meg, s hogy az asszony is akkor tört volna össze. Mert a halk, szenvedélyes és robbanékony Onó az új bölcsésziskola félelmetes és tudós tanára hírében állt. Olyan tárgyakat tanított, amilyenekről más iskolákban nem is hallottak. Világirodalmat, esztétikát, általános nyelvészetet és irodalomelméletet, és persze román irodalmat, mint most is, ezen a bágyadt októberi napon, amikor az osztálynapló és a nagy boríték alakú finom bőrből készült színházi retikője közé szorította a tegnapi büntetésből iratott röpdolgozatokat, amelyek, ahogy letette a kopott katedrára a kupacot, szétröppentek, beterítve a katedra emelvényét. A hetes pedig a nagy termetű, faluról ingázó, mindig birkaszagú viká tanácstalanul utasításra várt a katedra mellett, hogy vajon most lehajoljon-e a dolgozatokért, vagy sem. Onó egy darabig állt, szemrehányóan nézte a kupacot a földön, aztán folytott hangon rászólt. Jálé! Szedd össze! Majd keskeny, csontos arcát fáradtan emelte fel. Végignézett a 2x18-esből álló fele román, fele magyar testvérosztályon. Vékony barna ujjaival belelapozott a dolgozatokba, amelyeket addigra, viká, óvatosan, anélkül, hogy rájuk pillantott volna, összeszedett. A tanár megköszörülte a torkát, és mintha a beszéd fájdalommal járna, kinyögte. Habárnavic de Caragiale, suttogta megvetően a néma osztálynak. Fogalmatok sincs Caragiale-ról. Zűrzavaros éjszaka című darabját azon a télen fogják bemutatni a Sétatéri Magyar Színházban. Legborzongatóbb jelenete nem az lesz, amikor a szeretők bújócskáznak, hogy el ne kapja őket a felszarvazott, eddig bamba, de most teljesen eszét vesztett férj, hanem amikor a szerelmes költőt nyakon öntik egy mosdótálnyi hideg vízzel, mire a nézőtéren nagy kabátban vacogó közönség, 2-3 tucat ember a 800 férőhelyes hodályban hideglelősen felszisszen. A rendező, mesélt egy színész a gimnazista lánynak, mindössze 400 lejből csinálta a sodró, vidám előadást. És a filológia szakos iskola új diáklánya, a Karácsi darab rendezőjének névrokona, majd a minden előadást, amit egyáltalán megtartottak, meg is nézett. Rendszerint az udvar felőli oldalsó ajtón sorrant be, a portás nem szólt rá, már ismerte. És bár 2 embernek is eljátszották a darabot, ha annyian jöttek el, az előadás gyakran szakadt meg, vagy el sem kezdődött, mert nem volt áram. A nézők olyankor csendben, mozdulatlanul vártak 1/4 órát, 1/2 órát, vagy akár a képzeletbeli, aznap végül meg sem tartott előadás végéig is ott maradtak akár. Mint akik sehova nem sietnek. Mintha az idő parttalan volna, és különösebb sürgető cél nélküli. És a jegyárat sem volt szokás az addigra bezárt pénztárban visszakérni, vagy a nézőtéri felügyelőnél reklamálni, mert az előadás a maga láthatatlan módján mégis lement. Pastele Matti, vagy Ducicivel a Mama Draculi, káromkodta el magát önkéntelenül egy színész, amikor előadás közben hirtelen minden elsötétült. Románul mondta, hogy a címzett is biztosan megértse az üzenetet, bár románul ezen a színpadon sohasem beszéltek. Anyád húsvétja, menjetek az ördög anyjába. Hangzottak a cifraképtelenségek, s az előadás elmaradt. Végül elemlámpás ültetőnénik kísérték ki a nézőket, de az elveszett levelet, amelyből múlt órán Onó dühében dolgozatot íratott, jellemezzétek a darab egyik szereplőjét, 10 percetek van rá, sziszegte villogó szemmel. Az új tanítvány akkor még nem láthatta színpadon az előadást. Onó pedig lefele görbülő, vértelen, összezárt ajakkal olvasott most bele egy kiavított dolgozatba, aztán felnézett, fáradt tekintetét ráemelte a terem jobb oldalán ülő diákokra, és megvetően közölte. Miért russine de voi, romanilor? Szégyellem magam miattatok, románok, és elkezdte kiadni a dolgozatokat. Felolvasni a családneveket, ahogy jöttek vegyesen. Jordaké, Vizi, Kornea, Bok, Horvát, Amariei, Valian, Vika, Szilágyi, Göncöl, így ejtette, Gyonkol, Kovács, Kovács, Váncsa, Váncsa, Oltján, Oltján, amelyek mind egyformán hangzottak a szájából, a magyar neveket erőlködve ejtette, mintha természetellenes feladat lenne kiolvasni őket, és méltatlan fáradtság. Mindenki 3-ast, 4-est, 5-öst, legfeljebb 6-ost kapott. Páran, akik üresen adták be a dolgozatot, 2-est. A 3-asok dolgozatát tollal áthúzta. A 4-eseken legfeljebb egy miniatűr pipa volt, de ez még mindig bukójegynek számított, és a 6-os volt a legjobb jegy. Bok és Kornél kapta, akiknek dolgozatához némi tűnődés után hozzáfűzte. Tovrejsze intré la aktorie? Kulukrare ásta despre Karadzsiale? Te akarsz színire felvételizni egy ilyen Karadzsiale dolgozattal? Mert Kornél színésznek készült. Az apró termető nagybányai Jolanda Bok pedig, aki tehetséges verseket írt, és Onó kedvencei közé tartozott. Szintén megkapta. En loxac facsko dice, kaufe tica de csincsány, ahelyett, hogy copfokat csinálnál magadnak, mint valami 5 éves kislány. És tényleg, Jolanda az új diáklány leendő barátnője, aznap 2 befont copffal jelent meg. Da. tette hozzá bizonytalanul a tanárnő, mintha saját döntésében kételkedne. Chassé. Azaz, Jolanda is hatost kapott. Aztán Uno osztogatta tovább az üres és félig üres lapokat. Megvetően hümmögött. Szüncsérján következett, aki olyan büszkén viselte családneve Ü betűjét, amit csak a régi román helyesírásban használtak, mint valami nemesi címert. Marok, vetette oda neki Uno. Nincs numamír. Tré, drága. Tré, bajátulé. Kérlek, én már semmin sem csodálkozom. Hármas, drága fiam, hármas. Aztán, amikor Szüncsérján Pompíliu, a vörös hajú szép fiú leforrázva a helyére ment, Uno remegő kezében már csak egyetlen dolgozat maradt. Azé, akire az utolsó megsemmisítő csapást készült mérni. Ránézett a papírra, hatásszünetet tartott, majd nekilendült volna, de hirtelen elhallgatott. Mint aki nem tudja eldönteni, milyen szavakkal írja le a papíron álló gyalázatot. Szava fieruscine, mondta, és ismét ránézett az osztály jobboldali pacsorára, ahol a 10. B román tagozata ült. Că singura lucrare ca lumea a fost scrisă de o unguroaică. Szégyeljétek magatokat, hogy az egyetlen valamire való dolgozatot egy magyar írta. Majd hozzátette, Noa, és az égő arcú lány már indult volna a dolgozatáért, amire 9-est kapott, amikor Unónak hirtelen eszébe jutott. Kariamai silipsit primere do szeptemen, tette hozzá dühösen, azaz, hogy aki ráadásul az első 2 héten még hiányzott is, mert a lány még nem tudta elintézni, hogy átiratkozhasson a bölcsésziskolába, és felvételi nélkül átvegyék. Ezért 2 hetet kellett várnia a tanügyi engedélyre, amiért majdnem 1 nyáron keresztül talpalt. Az anyja egyáltalán nem segített, pedig ismert a tanügynél valakit. Reménytelen, legyintett a kérésre. A makacslány azonban addig járt egy magas, kontyos, elegáns román irodalom szakos inspektornő nyakára, amíg az meg nem szánta. Vagy bölcsész szolidaritásból tette, és megsúgta, hogy ha hoz egy orvosi igazolást, hogy azt más, és nem bírja a matek fizika liceumban a gépgyári gyakorlatot, a bölcsészűskolában ugyanis gyors gépírás lesz a praktika, akkor elintézi neki az átvételt. Ő pedig másnap, augusztus elején, már vitte is a lővi doktor, a házi orvosuk lendületes kézírásával kiállított asztma igazolást. De az iskola szeptember közepén elkezdődött, és az engedélyre még mindig várni kellett. Végül aztán egy péntek reggel 2 hetes késéssel megérkezett az új osztályba. Éppen román irodalom órára. Az osztályfőnök a magas, elegáns francia tanárnő kísérte és mutatta be. Uno azonban hátra sem fordult. Rajzolta tovább a táblára a Sarapédiál Este a dombon című Eminescu vers elemzését. A verslábakat, az este hangjait, a magánhangzók váltakozását, a metaforák rejtett szimmetriáját, a vers körkörös szerkezetét, az emelkedő, hullámzó domboldalakat és vízbehajló füzeket és holdat, nyilakat és sugarakat. Közben egyre mormolta a versulokat, és az új diák megbűvölten ült le az üresen álló első padba, mint aki élete első vers elemzésének bonyolult és veszélyes mutatványát figyeli. Egy lassan elszabaduló, de bölcsész tudományi orgiát. Uno meg szavakat suttogott maga elé. Struktúra, világmodell, zeneiség, és egyre csak rajzolt. Égig érő fát, mennyet és földet, éjszakát és nappalt, jelent és jövőt, alkonyt és ködöt, míg a tábla és környéke egyetlen nagy kréta felhővé nem változott. Kibogozhatatlan lüktető rajzá, aztán hirtelen kicsengettek. Uno megfordult, letette a kréta csonkot. Sötét tenyere fehéren csillogott a krétaportól, mint egy tornásznak, aki egy nagyszerű hátraszaltóval most ugrott le a felemás korlátról, ahol egy soha nem látott számot mutatott be. Törölgette remegő kezét, zihált, és maga elé nézett. Igen, mondta alig hallhatóan, zavartan nézve a diákokra, mintha csak véletlenül lennének jelen. Pe ora vitoare, se citeste scrisoarea pierduta de Caragiale, adta ki az ámuló diáklány által, korábban még sosem hallott, személytelen szerkezetben a feladatot. Jövő órára Caragiale elveszett levelét kell olvasni. Plusz citiz, és még elolvassátok, és megnevezett három tanulmányt hozzá. És már az első évharmad során egyre gyakrabban állt oda az új diák mellé, hegyes körmével kopogtatta füzetét, mintha egyedül csak hozzá beszélne. Mai citestia colo Pompilio Constantinescu per Pescicius Adrian Marino, care o să-ți fie profesor la facultate. Olvasd még hozzá Pompilio Constantinescut per Pescicius-t és Adrian Marinot, aki egyébként majd tanítani fog téged az egyetemen. Mert Ono mondata úgy hangzott, mint egy jóslat. Vagy egyenesen követelmény. A diák pedig rendszeresen kivette a könyveket a városi könyvtárból. Ono a szünetekben, amikor megközelíthetetlenül sétált apró lépteivel az udvaron, odavetett tekintettel ellenőrizte, hogy a tanítvány mit olvas. De nem szólt hozzá. A tanítvány meg sohasem olvasott az iskola udvaron magyar könyvet, mert az Onót nem érdekelte, egyenesen bosszantotta. Egyszer már legörbülő szájjal csalódottan fordította el a fejét, míg aztán 12-ben, mint valami hatalmas kegyet, fel nem ajánlotta a lánynak, hogy akkor tartsa meg ő a világirodalom órát a Godóról. Dar să nu vorbești prea mult de Dumnezeu, că mă plictisesc. De aztán ne beszélj nekem túl sokat az Istenről, mert elunom. Mert az egész azután történt, májusban, az év vége felé, a felvételi előtt, és talán a Godóórát is bocsánatkérésnek szánta a tanárnő, minthogy soha egyetlen óráját sem adta oda másnak korábban, kollégának, és pláne nem holmi diáknak. A várakozás témájával fogom kezdeni, jó? Ajánlotta Onónak a komoly, addigra irodalmi olimpiákat nyert öntudatos bölcsészlány. Kafkával talán, mire Ono azt válaszolta, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Numai că, draga mea, așteptarea n-a început cu Kafka. Csak hogy kedvesem, a várakozás nem Kafkával kezdődött. És az óra nagyszerűen sikerült, az addigra tiszta román osztályban. A magyar tagozat egy évre rá, hogy oda került, a felvételi előtt két héttel megszűnt. A táblán készült rajz is egészen olyanra sikerült, mintha Ono tartotta volna az aznapi órát is. Most is volt világfa, és ég és föld, a várakozás témájának felvázolásakor a hosszú hajú lány Hessére is utalt, de Ono, aki a leghátsó padban mozdulatlanul ült, a Hessé párhuzam alatt merev tekintettel kibámult az ablakon. A lány tudta ugyan, hogy Hessét semmi értelme nincs bevonni, meg persze nem is olvasta senki az osztályból, de ez a Hessé párhuzam volt az ő személyes, Onónak szóló bosszúja. Mert Hermann Hessé egyszer járt már itt az osztályteremben. Nem is olyan régen. A második pad alatt. Cse citești acolo sub bancă? Kérdezte április elején, egy szerda reggel Ono megállva mellette. Mit olvasol ott a pad alatt, és már nyúlt is a könyvéért? Az üveggyöngy játék volt, amit Éva most kapott Pestről, a költőtől. Ono pedig hadarva kérdezte. Cse asta? Mi ez? Mire a lány zavartan mondta, hogy zsókul játék, aztán elakadt. Nem tudta, hogyan fordítsa a címet. Das Glasperlenspiel, mondta végül komolyan, és kicsit büszkén is az eredetit. Ono pedig olyan dühös lett, hogy hirtelen dadogni kezdett, Nem csak azért, mert még sohasem tapasztalta, hogy a lánya pad alatt valami mást olvasson és ne ráfigyeljen, hanem hirtelen az bőszítette fel, hogy az üveggyöngyjáték nem jelent még meg románul, s a magyarul olvasó tanítvány valamilyen előnyre tehet szert. Tréts la tábla! Gyere ki a táblához! Vágta oda, mire a lány a pad tetejére tette a rózsaszín borítós könyvet, amit már nem volt ki elől rejtegetnie. Struktúra románului Fracis Dérgy, a Nyest fiak című regény struktúrája, mondta szárazon Onó. Leült a katedrához, a naplót kinyitotta a nevénél. A földet nézte, és várt. A lány pedig csak állt. Bámulta a petróleummal felsikált padlót, mint aki a válaszra készül. A feladott regény struktúráján gondolkodik, és mint mindig, most is valami eredeti meglátással fog előrukkolni. Egy meglepő metaforával, vagy egy ellentmondással indít, szokásos trükkjével, amit a kifejtés során majd felold. Uno pedig feszülten várt. Aztán megismételte kicsit hangosabban a feladatot. Most már kereszt nevén szólítva őt, mert még 3 évvel ezelőtt elmagyarázta, hogyan kell helyesen leírni a lány nevét románul. Most pedig megismételte. Náusz? Nem hallod? Mire a lány fel se nézve, végre megkönnyebbülve közölte, hogy nem csitit, azaz, hogy nem olvasta, mert nem volt hozzá kedve. Meg amúgy is most kapta kölcsön az üveggyöngyjátékot 1 hétre, meg utálta is a történelmi regényeket, ez pedig legalább 1000 oldal volt. A nővére, aki román szakra készült, mondta is, hogy unalmas, és véres, és hősies, és természetesen magyar ellenes regény, úgyhogy inkább az üveggyöngyjátékot választotta. Trécslalók, Unu, menj a helyedre. 1-es, mondta elégedetten Onó, aki még soha nem adott neki 1-est. Oravi toare, responsiár, jelentette be, azaz, hogy a jövő órán megint felelni fog. Mire a sértődött lány végig gondolta, hogy ha ma szerda, akkor péntekre el kéne olvasni a regényt. Holnap 2 oroszórája is lesz délután, meg este színház, megy a Hamlet, és az üveggyöngyjátéknak is még csak a felénél tart, úgyhogy kizárt. Nem szöcsítészk, Pévinérj, közölte tárgyilagosan. Mint aki egy kedvezőtlen üzleti ajánlatot utasít el, azaz, hogy péntekre sem fogja elolvasni a súlyos regényt, és helyére ment. A meglepett Onó, aki cérna betűivel éppen beírta az 1-est, felemelte a fejét, egyenesen ránézett, aztán lassan felállt. Tekintete elsötétült, és a fogak közt szűrve a szavakat megszólalt. Tu sfidezi literatura romana. Te lenézed a román irodalmat. Pentru că ești ungurajka, mert magyar vagy. A lány pedig tiltakozni szeretett volna, de akkor Onó remegve folytatta. Tu nici nu ești ungurajka? Te nem is vagy magyar? Pentru că ești evreică, mert zsidó vagy. Nem azt mondta, hogy zsidóafka, ezt a szót az irodalmi nyelvet beszélő iskolás lány első hallásra fel sem ismerte volna, sosem hallhatta. És mindketten moccanatlanul és meglepetten álltak. A lánya középső padsor 2. padja mellett, alig 4 méterre, a katedra mögül rámeredő Onótól. A felfüggesztett várakozás nyomasztó csendje hosszú másodpercekig tartott, mintha az ellenfelek egymásra várnának. Hogy kinyúl először fegyverért, amikor a lány hirtelen felragadta hesszét a padról. Belevágta a táskájába, amit a nagyanyja vart 2 régi kendertörülközőből, és kiment a teremből, nyitva hagyva maga mögött az ajtót. Átvágott a Farkas utcán, aztán a Király utcán, biztos léptekkel egyenesen az Icsészébe tartott. A központi cipő és ruhaelosztóba, anya főtéri munkahelyére, ahol aztán A mama kollégái füle hallatára minden felindultság nélkül elmesélte a történetet. Nuszi bácsi, aki a mama mellett dolgozott, mosolyogva és szorosan megölelte. Honnan tudja? Kezdte volna, és Nuszi bácsira nézett, a mindig derűs Nussbaum Laci bácsira, akit Pót nagyapjának fogadott. De a szavai belefulladtak a könnyeibe, mert úgy érezte, hogy most elvettek tőle valamit. És mi az, hogy ő nem magyar? Ezt mindig tudják, nyugtatta meg Nuszi bácsi. És alig telt bele egy óra, már ott voltak együtt az anyjával, az egykori református kollégium, később az Adiról és Sinkájról elnevezett, mostanra már csak Sinkáj nevű iskola, új épületének kapujában, ahol éppen a 10 órás szünet kezdődött volna. Onó pedig apró, oldalazó léptekkel jött le, kedvenc, csupa eminens, tiszta román osztályából, a 12A-ból. A lány dűtől remegő anyja pedig, mint egy macska az áldozatát, a lépcső mögött várta be a rémült tanárnőt. És teljes erejéből ráordított, hogy azonnal és nyilvánosan kérjen bocsánatot, amiért lezsidózta az ő kislányát. Az igazgatónő, aki addigra mindent tudott, karon fogta a mamát, és bekísérte a szobájába. Damnál künt. Kunnak ejtette. Ez alatt a lány a folyosón, a tanári előtt várt lehajtott fejjel, mint akinek súlyos vétke ügyében tárgyalnak odabent. A tanárok részvéttel néztek rá, amikor elhaladtak mellette. Az őszhajú angol tanár, Fred, kacsintott is, amikor elment előtte. Azt beszélték, hogy Fredolin 10 évet ült börtönben, és állítólag ott tanult meg egy öreg professzortól ilyen szépen angolul. Fred, aki még órán is dohányzott, most is szippantott egyet a cigarettájából. Sárga harcsa bajusza alól kivillantak lófogai. Don't give a shit, mondta egy szóban. De a lány értetlenül nézett rá, pedig Frednél tanult angolul. Azon a héten éppen egy Arthur Miller dráma monológiát, a Pillantás a hídról prológusát olvastatta velük az emberi méltóságról. De ezt a kifejezést Fred sohasem használta órán. A következő óra elején azonban az osztályfőnök kíséretében tényleg bejött Onó. Az anyja is ott maradt, pedig a lány könyörgött neki, hogy most már elég. Minden rendben lesz. Onó pedig alig hallhatóan bocsánatot kért. Mire az anyja az utolsó padból bekiabált. Mai tare, que no se aude nimic, hangosabban. Nem lehet hallani semmit. Onó pedig megköszörülte a torkát. Ismét belefogott a drága, kedves, kezdetű mondatába, mire az anyja megint megszólalt, hogy tovarese professzor Onofreassa tanárelvtársnő, hogyha te ilyen hangerővel beszélsz ebben az osztályban, én nem csodálkozom, hogy a diákok semmit sem hallanak belőled, és mindenki 3-as meg 4-es. Az osztályban egy tanárnak ki kell tátania rendesen a száját, nem? Én is tanár vagyok. Tudom. De ezt te is biztosan tudod, nem? Hogy tanár voltam. Elvégre te mindent tudsz rólunk. Na halljuk azt a bocsánatkérést? De ekkor már... jó lett volna elsüllyedni a szégyentől a 37 osztálytárs meg Onó előtt, aki sokáig kereste aztán őt a májusi Godó előadása után, amikor a lány tartott órát, és az óra végén nem ült vissza a padjába, hanem a katedra mögül egyenesen kiment a teremből, mint egy igazi tanár. Onó pedig a nagy szünetben alig talált rá. A lány fentről a WC ablakából figyelte, ahogy Onó riadtan jár körbe az udvaron, igazgatja a szemüvegét, tipeg a kavicsos udvaron, aztán visszamegy az épületbe, feljön az emeletre, benyit a füstös lány WC-be, nem törődik azzal, hogy hányan dohányoznak. Odalép a szemtelenül éppen füstöt fújó borzos tanítványához, és halkan megszólal. Ajoj tetszem dai karnétul. Elfelejtetted ideadni az ellenőrződet. Mire a lány flegmán azt kérdezi, de cse,
That's Noah? Hogy akkor most kap-e a Godot óráért, amire 2 hetet készült, egy szokásos 9-est, és vigyorog is hozzá.
No, drága.
Nem, drágám, mondja fölényesen és nyugodtan a legyőzhetetlen Ono. De csészedsz dáu, Noah?
Mármint, hogy minek adnék 9-est? Bár
Bunawara teszi hozzá elnyújtva a kedvenc szavát. Hessének semmi keresni valója nem lett volna az elemzésben, meg kissé túltenged benne a mitológiai lecke és az emberi megalázásról szóló prédikáció.
Literatura nuje morale, dam rog.
Mármint, hogy az irodalom nem erkölcsi példabeszéd.
Na de mindegy.
Az erkölcsi tartalom teljesen érdektelen. Szóval kérem az ellenőrződet. 10-est kapsz.
A de carnetul.
Itz daun zece. 10-est. Ismétli. Aztán hátat fordít, és kimegy. De az iskolából már csak 2 hét van hátra. Tele izgalommal. Jön az érettségi, meg a nehéz felvételi, így a májusi, emeleti lány WC-ben beígért 10-esről, mint valami túlságosan nagy és betarthatatlan ígéretről, többé sohasem beszélnek.